jelmüket. Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem enyhül sem az aszály, sem a forróság. A kapásnövények gyenge terméskilátásán már egy kiadós eső sem segítene. A repce vetéséhez azonban nagy szükség lenne csapadékra, de erre a következő napokban sem mutatkozik számottevő esély, írta a Hungaromet ZRT az agrometeorológiai elemzésében. A következő 6-8 napban is folytatódik a forró, nagyrészt száraz idő, az aszály fokozódása várható. Az elmúlt napokban ismét egyre vészjóslóbb hírek érkeztek Európa biztonságával kapcsolatban, mind a jelent, mind pedig a jövőt illetően, írt a Facebook bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem csak Németországot, hanem az egész kontinens sokkolta a szolingeni álmokfutás, ami sajnos nem egyedülálló jelenség az elmúlt hónapok eseményeit tekintve. Ma tartják a külügyminiszterek tanácsülését, ezzel kapcsolatban pedig az ukrán-orosz feszültség aggasztó fejleményeiről is szólt a tárcavezető. Ukrajna önvédelmének segítése érdekében az Európai Uniós tagállamoknak teljesen fel kell oldaniuk a fegyverhasználati korlátozásokat rájuk, jelentette ki Brüsszelben a kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő. Josep Borrell hozzátette, az országba küldött katonai felszereléseket teljes mértékben ki kell használni, hogy Kijev csapást mérhessen azokra a helyszínekre, ahonnan Oroszország csapást mér rájuk. Ukrajna bevetheti a holland F-16-os vadászrepülőgépeket orosz területen, jelentette ki a holland fegyveres erők parancsnoka. Onno Elhelyseim azt mondta, nem szabtak meg semmilyen korlátozást ezek használatára és hatótávolságára vonatkozóan, feltéve, hogy betartják a nemzetközi háború szabályokat. Azonnali hatállyal felmentette a budapesti Madách Imre gimnázium igazgatóját a belügyminisztérium. A tárca szerint egy jogszabállyal nyíltan szembe helyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt. A tantestület mindezt elfogadhatatlannak tartja, a leváltás ellen este diákok, szülők is tüntettek. Az intézmény korábban közölte, a BM rendelettel ellentétben nem veszik el a tanulóktól a digitális eszközöket a tanítási nap elején, céljuk a digitális kultúra helyes használatára való nevelés, nem pedig a tiltás. Mintegy 7 milliárd forintos program indul az iskoláskorú gyermeket nevelő rászoruló családok megsegítésére. A projektben 6 tanéven keresztül biztosítanak ingyenes tanszercsomagot elsőtől 8. évfolyamos tanulóknak a hátrányos helyzetű járásokban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyereket nevelő családok biztosítják ezt a lehetőséget európai, uniós és magyar költségvetési forrásból ebben a tanévben 84 ezer tanulónak. Országos ösztöndíjpályázatot hirdett a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az új tanévre, hátrányos helyzetű, tehetséges, az általános iskola második-harmadik osztályos kitűnő vagy jeles tanulóinak. Akár felsőfokú tanulmányai végéig is megkaphatja a támogatást, aki kiemelkedő teljesítményű marad. 175 ezer példányban érkeztek meg a hazai iskolákba a pénzügyi tudatosság fejlesztését támogató Állampolgárok pénzügyei című munkafizetek a 8-tól 12. évfolyamos diákok számára. Emellett 520 ezer példányt rendeltek az iskolák a pénzügyi és gazdálkodási ismereteket is tartalmazó tankönyvekből és a pénzügyi fejezetekkel kiegészített munkafizetekből, ismertette az MT-nek megküldött összefoglalójában a pénziránytű alapítvány. Az új tanévben is önkéntesen kérhetik a 12. életévüket betöltött 7. osztályos tanulók szülei a HPV elleni ingyenes védőoltást gyermeküknek a beleegyező nyilatkozat kitöltésével szeptember 13-áig, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MT-vel. A vakcinát idén is iskolai kampányoltás részeként adják be. Idén csaknem megháromszorozódott, több mint 3000-re nőtt a rotavírussal fertőzöttek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint a múlt héten a legtöbb eset Pest, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben fordult elő. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is csatlakozott a gondos óra programhoz. A megállapodás értelmében az ápolók, szakdolgozók a 65 év felettieknek segítenek például a regisztrációban, és ezáltal tovább erősödhet a csatlakozók biztonsága. Már 670 ezeren vannak, ami azt jelenti, hogy minden harmadik 65 év feletti rendelkezik gondos órával. Alkonyattól Pirkadatig zeng az őszi erdő, megkezdődött a gimszarvas bikák násza. Ebből a különleges alkalomból a legtöbb állami erdészeti társaság interaktív szarvasbőgés túrákat szervez az érdeklődőknek, hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Többfelé kisvasutazással egybekötött szarvasbőgés túrákat szerveznek, szeptember 28-án majd Miskolcról indulnak külön vonatok. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, legfeljebb északkeleten alakulhat ki néhány helyen zápor, esetleg zivatar, néha felélénkül a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 18-19, napközben aztán 33-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Keresztelő Szent János vértanúsága, emléknap. Keresztelő Szent János születését júniusban ünnepeltük, most vértanúságára emlékezünk. Keresztelő Szent János az a próféta, aki nem csak jövendőlt a messiásról, hanem rá is mutatott. Az utolsó a próféták sorában, akinek nagyságát Jézus e szavakkal erősítette meg, nem született nagyobb az asszonyok szülöttei között Keresztelő Jánosnál. Fellépésekor nagy népszerűség övezte. Ez a népszerűség azonban Jézus működésével lassan csökkent, hiszen maga János prédikálta, hogy Jézusnak növekednie kell, ő pedig lassan a háttérbe vonul. Igazmondásával, keménységével, erkölcsi normáival sok ellenséget szerzett. Különösen haragudott rá Heródes király törvénytelen felesége, Heródiás, aki Rómából szökött el férjétől, Fülöptől, Heródes testvérétől, mert a sógor király volt, Fülöp pedig csak hivatalnok. Heródiás magával hozta leányát, Szalomét is, aki teljesen anyja hatása alá került, s mindenben hallgatott rá. Ők ketten azon fondorkodtak, hogy a fogságba vetett keresztelőt kivégeztessék. Haragudtak rá, mert a nemzet nagy sérelmét senki sem merte a király szemébe vágni Jánoson kívül. Ugyanis Keresztelő János mondta Heródesnek, nem szabad neked a testvéred feleségét magadhoz venned. Heródes tisztelte Jánost, ezért nem merte kivégeztetni, inkább bezáratta Makerosz várába. Egy ünnepség alkalmával az ittas király eskü alatt ígéretet tett, hogy a szépen táncoló Szaloménak akár országa felét is odaadja. Kérjen hát, amit akar. Akkor bosszúálló anyja azt tanácsolta, kérje Keresztelő János fejét. A király elszomorodott, de a vendégekre való tekintettel a kérést nem merte megtagadni. Lefejeztette a börtönben lévő Keresztelő Jánost, fejét pedig egy tálcán átnyújtotta Szaloménak, aki elvitte azt anyjának. Ez Krisztus után, Krisztus születése után 30 körül történt. Így lett az Ószövetség legnagyobb és egyben legutolsó prófétája, az igazság vértanúja, egy házasságtörő bűnös áldozata. János holttestét tanítványai temették el nagy tisztelettel. Hitehagyó Julianus császár idejében sírját földulták. A Szent Misében így könyörgünk. Istenünk, te úgy akartad, hogy Keresztelő Szent János születésében is, halálában is fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is álhatatosan helytálljunk tanításod megvallásában Krisztus a mi Urunk által. Igazság és erkölcs. Felelősek vagyunk azért, hogy a magunk életében és mások életében is az igazság és az erkölcs győzedelmeskedjen. Kérjük ehhez keresztelő Szent János közben járását.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Egy idős ember is fölfoghatja úgy az idősödést, hogy elveszíti a látását, vagy gyengül a látása, gyengül a hallása, már a járása nem olyan fürge, a szavai sem olyan gördülékenyek, és úgy mindent veszít el. És meg lehet úgy élni, hogy mindezt veszteségként éljük meg, és sajnálkozunk, sopánkodunk, hogy egyre csak lejjebb, egyre csak nehezebb az élet, egyre több a betegség, a korlát, és egyre több a panasz, az elégedetlenség, és egyre kisebb a szabadságunk, a belső lelki szabadságunk ezáltal. Panaszkodás, elégedetlenség rendkívüli módon megnyírbálja a szabadságunkat. És meg lehet úgy öregedni, hogy mindezeket visszaadom a Jóistennek, visszaadom a Teremtőmnek. Jézusom, visszaadom neked a látásomat. Tőled kaptam, most visszaadom. Jézusom, most visszaadom neked a hallásomat. Tőled kaptam, most visszaadom neked. Köszönöm, hogy eddig az enyém lehetett. És így szép lassan, fokról fokra, darabonként, egyenként, mindent visszaadunk az Istennek, amit tőle kaptunk, és aki így öregszik meg, az nem panaszkodik, az elégedett, az örül, hogy Istennek visszaadhat valamit, a szabadsága növekszik, az öröme, békéje növekszik, és legvégül ki tudja mondani, Istenem, tőled kaptam az életet, én most ezt visszaadom neked. Milyen szép így búcsúzni ettől az élettől, és üdvözölni az örökké valóságot. Amikor az ember a szabadságát teljesen leteszi Isten kezébe, és nem akar más biztosítékot, csak megérteni és megtenni Isten akaratát, akkor jutalomként elnyeri az azonosulást Krisztussal, és mélyebb szabadságra tesz szert. Egy bensőséges gyermeki szabadságra, mert semmilyen körülmény és semmilyen hatalom nem képes elvenni. Érte mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam, hallhatjuk Pál apostoltól. A szabadságunk egyszerre ajándék, ingyenes ajándék is, ugyanakkor feladat is, amivel élhetünk, elveszíthetjük, hogy visszaélhetünk vele. Isten azért adott nekünk szabadságot, hogy elérjük a teljességet, és ez a teljesség annak az eredménye, hogy Isten szeretetét választjuk, és az ő akaratát keressük, és azt meg is tesszük. A gazdag ifjú, aki odállt Jézus elé, és megkérdezte, hogy Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ez a gazdag ifjú nem volt elég szabad ahhoz, hogy teljesen az Úr rendelkezésére álljon. Nem volt nyitott a teljes megtérés felé. A tékozló fiú példabeszéde egy igazi útmutató a megtérés felé. A fordulópont az a pillanat, amikor a fiú az anyagi és főleg lelki szegénység, a boldogság hiánya miatt ráébred, hogy rosszul élt fiúi szabadságával. Az atya háza, Isten szent egyháza, ide várja haza tékozló fiait az Úr. A tékozló fiú már elveszítette a félelmet, hogy szembenézzen hibáival. Szabaddá vált arra, hogy őszinte legyen önmagához, és belássa hibáit, hogy szembenézzen az igazsággal, a valósággal. Az igazság szabaddá tesz benneteket. A dolgok valóságával szembesülve újra vágyódni kezd az atya szeretete után, ez vezeti haza. Minket is a mennyei atya irgalmas, megbocsájtó szeretete hívogat hazafelé. Úton vagyunk, és ezt az utat próbáljuk egyre nagyobb szabadságban járni. Megtérés kell, egy folyamatos megtérés kell ahhoz, hogy a szabadságunkat, Isten gyermeki szabadságunkat megtartsuk. A megtérés egyrészt a bűntől való elfordulás, teljes elfordulás, még a bocsánatos bűnöket is próbálom kerülni, és küzdök ellenük, és mindent megteszek, hogy már ezekkel se bántsam meg az Istent. Más részről pedig a megtérés, Isten felé fordulás, amikor megnyílok Isten irgalmas szeretetére, és elfogadom azt, sőt, vágyakozom arra, és megtapasztalom ezáltal azt a mérhetetlen Isten gyermeki szabadságot, amit csak az Isten tud megadni nekem. Erre vágyakozik az Atya is, hogy szabadok legyünk, szabadon válasszuk az ő szeretetét, az ő irgalmát, amivel elénk siet, mint a tékozló fiú édesapja. Azt az irgalmát, amivel megteszi még azt a részt is, ami a mi részünk lenne. Minél inkább felfogjuk Isten eme felfoghatatlan irgalmát és szeretetét irántunk, annál szabadabb lesz az életünk. A II. Vatikáni zsinat tanítása szerint ezt az Istenre irányultságot, a bűntől megsebzett emberi szabadság teljesen csak Isten segítő kegyelmével tudja megvalósítani. Az Isten gyermekség tudata a szabadságunk valós alapja. az az elementáris fölfedezés, hogy Isten szeretett gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Isten gyermeke biztonságban érzi magát, Atya mindenhatóságának oltalmában. Felhőtlenül játszik az ő jelenlétében, annak a jelenlétében, aki hibáival együtt szereti őt. Ugyanakkor segít neki küzdeni ellenük, és a szabadságra ösztönzi. Most nézzünk a gyakorlati életből a teljesség igénye nélkül néhány olyan helyzetet, szituációt, ami a szabadságunkat csökkentheti. Ilyen lehet, amiről már beszéltem az előbbiekben is, a megfelelési kényszer, amikor nem lehetek önmagam, és egész életemben szerepet kell játszanom. Nem tud az a lélek kibontakozni és kiteljesedni, amelyik ilyen nyomás alatt van. Vizsgáljuk meg magunkban, hogy van-e bennünk megfelelési kényszer, és az élet milyen területén, vagy milyen embercsoportokkal van meg bennem ez a kényszer, vagy ez a szerepjátszás. És ezt valahogy tegyem rendbe magammal, Istennel, kérem az Isten segítségét, hogy ettől szabadítson meg, mert egy életen keresztül megfelelni, különösen esetleg a családban, kényszeresen, az nagyon elfárasztja az embert. A babonákról is beszéltem, a kényszeres cselekedetekről, amik meghatározzák, befolyásolják, irányítják az életemet. A bálványok, amik rabszolgává tesznek, mert én kommunikálok ugyan velük, de ők nem tudnak válaszolni, mert nincsen szájuk, nyelvük. Vizsgáljuk meg, hogy van-e babona az életünkben. Hányszor tapasztalom azt, hogy lekopogják alulról háromszor az asztalnál, amit mondanak, és nem is tudatosítja magában, hogy mit tesz ilyenkor. Számoljunk le minden babonával, ami a szabadságunkat rombolja, meg minden bálványunkkal is. Bálvány nagyon sok lehet, nem akarom felsorolni őket. Bálvány lehet a munka, a telefon, a tévé, a sorozatok, a családom is lehet bálvány, a gyerekek, az unokák. Minden bálvány, amit Isten elé helyezünk fontossági sorrendben. Ezeket a bálványokat szépen tegyük a helyükre, és megszűnnek bálványokká válni, hogyha az életünkben Isten lesz minden a mindenben. Szabadságunkat vesztjük akkor is, hogyha lekenyereznek minket. Lehet ez ajándékokkal, bizonyos szolgáltatásokkal. Észre se vesszük, és már nem vagyunk szabadok, már a másik embertől vagy a körülményektől függünk. Szabadságunkat veszítjük akkor is, amikor önző szeretettel, rendetlen szeretettel akarunk birtokolni valamit, vagy valakit, vagy akár az életünket is. Rendetlen szeretettel való ragaszkodás, birtoklási vágy nagyon-nagyon megcsorbítja a szabadságunkat. Számoljunk le ezekkel is. Adjunk oda mindent az Istennek, mit van, amit nem kaptál. Ha pedig kaptad, mit dicsekszel? Mondja a Szentírás. Még a szabadságunkat is adjuk oda az Istennek, hogy még magasabb szintre emelje. Szabadságunkat veszíthetjük, ha valaki lelkileg zsarol minket. Sok ilyen esettel találkozhatunk életünkben is, és észre se vesszük, mert vannak nagyon kifinomult zsarolási technikák, játszmák, amiket velünk játszanak, és ugyancsak szabadságunkat veszítjük. Vizsgáljuk meg ezeket alaposan, és ne engedjük, hogy bárki is zsaroljon minket. A gazdagsághoz való ragaszkodás is, a jóléthez való ragaszkodás is elveszi a szabadságunkat. Valahol hallottam, hogy annyi a gondod, amekkora a kulcsomód. Ebben van valami kis igazság. Időnként látok óriási kulcsomóval járkáló embereket, és elgondolom, hogy mennyi dologról kell gondoskodniuk, mennyi ajtót kell bezárniuk, mekkora lehet a félelmük, hogy valahol valami veszteség éri majd őket. onnan lehet megállapítani, hogy a gazdagságnak a rabjai vagyunk, vagy nem, hogyha anyagi vagy bármilyen veszteség ér, akkor fájdalmat élünk meg. Vannak, akik már szabadok a gazdagságtól is, bár van vagyonuk. Ilyen volt például Boldog Batthyány Stratmann László. De sorolhatnánk sok olyan gazdag embert, aki ugyan gazdag volt, de mégis szabad volt, mert nem ragadt a pénzhez, a gazdagsághoz, a vagyonhoz.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diózsíri római katolikus plébánia híveivel folytatja az irgalmasság cselekedeteiről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a miskolci stúdióból. A mai alkalommal, ahogy azt a múltkor én is ígértük, elkezdünk egy témát, egy újabb témát feldolgozni, ami nem egy műsoros téma, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Nagyon régi tanítása ez az egyházunknak, hiszen a Bibliában is megtalálható, és éppen ezért az imakönyveinkbe is belekerültek, a régebbi kiadásokban biztos, hogy benne van, ugye az újakban is talán, és nagyon sokszor a mai hitéletünk gyakorlásában elfelejtjük ezeket úgy megtanulni, számon kérni saját magunktól, vagy másoktól is, vagy úgy odafigyelni erre különösebb módon is. Éppen ezért gondoltam, hogy a következő néhány műsorban az irgalmasság cselekedeteiről fogunk beszélgetni, hogy mit is jelentenek ezek, hogyan is hangzanak ezek. Éppen ezért most a műsor elején, ugye ennek a sorozatnak az elején felolvasom a szentírási részt, ami ugye tárgyalja az irgalmasság cselekedeteit, ugye a Máté evangéliuma szerint itt olvasom föl, Máté evangéliumának a 25. fejezetéből. Amikor az emberfia eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok minnyájan, akkor leül majd dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Akkor a király így szól a jobbja felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, és vegyétek birtokba az országot, amely kezdettől fogva nektek készült. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, idegen voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felöltöztettetek, beteg voltam, és meglátogattatok. Fogságban voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor az igazak megkérdezik tőle: Uram, mikor láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vagy szomjazni, és inni adtunk neked? Mikor láttunk, mint idegent, és befogadtunk, vagy mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen, vagy fogságban, és meglátogattunk téged? A király így válaszol majd nekik: Bizony-bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. Ezután a balján lévőkhöz szólt: Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült. Mert éheztem, és nem adtatok enni, szomjaztam, és nem adtatok inni, idegen voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem öltöztettetek föl, beteg voltam, és fogságban voltam, és nem látogattatok meg engem. Eddig olvasom a Máté evangéliumának a részletét. Hallottuk a pozitív megfogalmazását és a negatív megfogalmazását is az irgalmasság testi cselekedeteinek. Ugye elég konkrét dolgok, éppen ezért első ránézésre nem is igényel különösebb magyarázatot, mégis fontos, hogy egy-egy pontjáról beszélgessünk ennek a tanításnak, ennek a szentírásban található tanításnak. Az első része ugye az éhezőknek ételt adni. A Bibliában ugye nagyon sok helyen megtalálható ez a gondolat, már az Ószövetségben is, aztán később az Új Szövetségben is, az étkezésnek és a böjtölésnek a gondolata. Mindkettő ugye szent szerepet kapott a Bibliában, hiszen az ünnepeket mindig étkezéssel ünnepelték, meg ahogy ezt tesszük ma is, az ünnepeink alkalmával ünnepi étkezéseket tartunk, tehát az étel szentsége is nagyon fontos volt. Ugyanakkor a böjt szentsége is nagyon fontos volt, amikor az ételtől távol tartották magukat az emberek, bizonyos időszakokban, a bűnbánati időszakokban különösképpen is. Tehát mind az étkezésnek, mind a böjtölésnek van egy sajátos szentsége. Ugye manapság azt látjuk, hogy az étel és az étkezés elveszítette a szentségét. Mi az étkezésnek a szentsége? Mi az ételnek a megbecsülése? Mi az ételnek a megosztása? Most így az első lépésben erről beszélgetnénk egy kicsit.
Hát az étkezés azért egy elég kényes téma mai családokban szerintem. Az egyik legnehezebb. Nekünk gyerekkorunkban mindig az első az volt, hogy együtt étkeztünk. Tehát ugye kicsik voltunk, iskolába mentünk, órarendünk volt, tehát ez alapján ugye az étkezések azoknak, az étkezéseknek mindig állandó ideje volt. És mivel ugye nagyszüleim velünk laktak, ezért mi együtt étkeztünk. Minden étkezés előtt ugye kézmosás, és utána asztalhoz ültünk és imádkoztunk. Ez nyitotta meg ugye az étkezést. Utána az étel tiszteletére pedig úgy tanítottak meg, hogy mindig annyit szedjünk, amennyit megeszünk általában. Úgyhogy hát kisgyerekként nem mindig sikerült, mert azért kedvenc ételből szedtünk picit többet is, és akkor az ugye megmaradt, de megtanítottak arra, hogy ne maradjon a tányéron semmi. És hogy minden ételt megbecsülni, minden ételt megenni, mert az Isten ajándéka. Ugye, hogy imádkozunk, mondta nagyapám, mindig a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az a jó Isten ajándéka, tehát el kell fogyasztani. Illetve manapság furcsán néznek rám mondjuk táborokban, vagy bárhol, amikor többen ülünk egy asztalnál, és mondjuk megmarad egy szelet felvágott, és én meg szoktam kérdezni, hogy megehetem-e az utolsót, és olyan furcsán néznek rám, hogy hát miért nem veszem el, ezt természetes nálunk. Így úgy volt, hogy meg kellett kérdezni, hogy esetleg valaki szeretné, és hogyha nem, akkor azt megehettük, azt a felvágottat. Hogyha kevés volt valamiből, akkor természetes volt, hogy azt mondjuk hatan ültünk az asztalnál, hogy elosztottuk hat felé, de nem, tehát nem volt áldozat, mert igazából ebben nőttem fel. És az étkezéseknél ugye addig nem álltunk fel az asztaltól, amíg meg nem ette mindenki, illetve utána a végét imádsággal zártuk, az étkezés végét. Ha maradt étel, azt mindig eltettük, tehát sosem dobunk ki ételt otthon, vagy eltesszük, vagy pedig általában korábban volt egy szegény ember, akit így felkaroltunk családilag, és mindig mondtuk neki, hogy mikor tud jönni, amikor így összegyűjtjük neki az ételt, és akkor neki adtuk, és akkor az ő családja is így tudott tenni.
Igen, hát ugye látjuk azt, hogy azért egy olyan családban, ahol az ételnek ugye a szentsége kézzel fogható, azért teljesen más mondjuk egy étkezés, mint ugye manapság. Ugye persze mondhatjuk azt is, hogy vannak kivételek, és tényleg vannak, én is több helyen voltam már olyan helyen, ahol megtapasztalhattam és átélhettem a családdal együtt azt, hogy tényleg az étkezésnek van egy szentsége, van egy légköre, ugye egy olyan kegyelmi légköre, ahol tényleg az étel meg van becsülve, ahol a háziasszony munkája meg van tisztelve azzal, hogy nem szólják le mondjuk az ételt evés közben, nem minősítik. Aztán ugye a másik tapasztalatom az ugye szomorú tapasztalat, ugye a szomorúbb tapasztalat az iskolában, ugye amikor ugye együtt ebédelünk a gyerekekkel, és napról napra átélem, és nem tudunk nagyon szinte változtatni, vagy legalábbis hát törekszünk, remélem, hogy sikerül egyszer, mikor napról napra látom azt, ugye, hogy mennyi ételt dobnak ki a gyerekek, és ezt olyan szemrebben is nélkül. Tehát gyakorlatilag eszébe sem jut az, hogy hazavigye például, vagy mindenkinek van kiskutya, kismacska, valami, hogy akkor legalább, ha nem is magának, akkor a kisállatának hazavigye, vagy megkínálja azt az osztálytársát, aki mondjuk nem ebédes, csak ott ül szegény, várja, hogy a többiek ebédeljenek, hogy megkérdezze tőle, hogy én ezt nem szeretem, esetleg te nem ennéd, de meg szívesen. Vagy egyáltalán, tehát az egész helyzet, ugye, amit az ember újra és újra lát, hogy szinte alig egy-két kanála lesznek az ételből, utána beöntik a moslékba. Tehát ugye olyan annyira nem természetes az ételnek a szentsége, hogy az valami döbbenet. Nyilván ez annak a következménye, hogy most nagyon sok étel van, tehát az ember bemegy a boltba, kedvére válogathat, az ételek sokaságából, minőségiből is, minőségileg is választhat. Tehát ugye azért ez a régi korokban nem volt így. Nagyjából mindenki azt tette, amit otthon megtermelt, aztán a városiasodás révén nyilván kisebb mennyiségben vásárolhatott még hozzá, akár ezt az, de nem annyira nagy bőségben, és ilyen pazar módon, mint ahogy ma tesszük. És sajnos ennek a modern világnak, ennek a nagy fogyasztói mentalitásnak ugye ez a következménye, hogy egyszerűen elfelejtjük saját magunkat és a családtagjainkat, gyermekeinket arra nevelni, hogy az ételnek van szentsége. És azt mondja Jézus, hogy üdvözültök és beszámítják nektek, hogyha az éhezőnek ételt adtok, és akkor mondja a negatív formát, hogy elkárhoztok, mert nem adtatok enni annak, akinek szüksége volt rá. azért itt ébresztget bennünket az Úr Jézus a felelősségünkre, hogy amit kidobunk a kukába, amit eldobunk, amit elpocsékolunk, azt odaadhattuk volna bizony azoknak, akiknek fele annyi sincs, mint amennyit mi kidobunk. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és amit Krista is mondott, ugye, hogy egy akár családilag is föl lehet karolni valakit, egy szegényebb családot, egy nagyon idős szomszédot, vagy bárkit, aki már nem tudja ellátni magát teljesen, és akár összegyűjthetjük ezeket az ételeket, és így támogathatjuk azokat, akik rászorulnak.
Csak már látnám, ki megment majd. Érkezzen hegyeken át, csak Isten más nem nyújt segítő kart. Benne irgalom vár. Ha elvesznénk hangod, az égben szól. Felemelsz, átkarolsz, gyógyító véred miértünk folyt, az új vár mi volt. Ha érdalmat őriz a szív, boldogság öröme hív, hiszen egy napon az irgalmas lelket irgalmat nyernek. Ha érdalmat őriz a szív, boldogság sok a bűnöm, amint néznéd, hogy állnék színed előtt, megbocsánt szíved, nincs más remény. Fiadnak vére a bűnön győz, a sírból feltámad ő, bennünk szól lelked, Jézus az Úr, tudja meg a plát. Boldog szegény, néha senki, álkodja
Érdekes, hogy miért is említettem ugye a műsor elején, hogy az étkezésnek és a böjtnek ez a párhuzama, ugye a böjtölés szentsége, hogy azért régen ez is mennyire segítette mondjuk az ételnek a tiszteletét, vagy hogy azért sokkal nagyobb százalékban, sokkal nagyobb csoportok, tömegek tartották meg ugye a kötelező böjteket, ugye a nagy böjtben, vagy az évközi péntekeken is akár ugye a böjti napokat, és gyermekek generációi olyan családokban nőttek fel, ahol rendszeresen böjtöltek az emberek, amellett, hogy amúgy szegénység volt, és nem volt állandó hús, meg felvágott, meg mindenféle nyilván, de emellett ugye betartották az egyház által javasolt böjtöket, ugye, és megtanítja az embert, ugye azt mindannyian érezzük, hogyha valaki már böjtölt, azt tudja, megtanítja az embert a böjt, hogy hogyan is kell értékelni az éhezést, hogy mennyire értékes az étel, és hogy mennyire hiányzik az embernek, amikor ugye böjtöl, amikor enne, de hát ugye megfegyelmezi magát, mert éppen böjtöt tart, olyankor ugye átéri gyakorlatilag az éhezőknek a helyzetét, hogy mit is jelent valójában az, hogy étel van a birtokomban, hogy én mennyire hálás lehetek az Istennek, hogy az én hűtőszekrényemben mondjuk van mit enni. Tehát tudok kivenni belőle akár egy felvágottat, akár egy sajtot, vagy akár bármit, és milyen szomorú az, amikor nincs. És milyen rossz, amikor az ember éhes, és mondjuk nincs, amihez nyúljon, vagy éppen nem nyúl semmihez, mert böjtöl. Tehát ezáltal megtapasztalja azt, hogy milyen éhesnek lenni. Ugye a mai gyerekek gyakorlatilag, mivel soha nem böjtölnek, mert nyilván most már a hit meg a vallásos cselekedetek szinte semmit nem jelentenek, vagy egyáltalán semmit nem jelentenek, ugye gyakorlatilag soha nem tapasztalja meg az éhségnek az érzését, mert az igazi éhségnek az érzését, mert elmegy a büfébe, megveszi a gyors süteményeket, megrendelik a pizzát, otthon állandóan folyik ki, romlik ott rájuk a sok étel, tehát gyakorlatilag nincs az a nap, vagy nincs az a pont a hetében, ugye minden héten, hogyha minden gyerek böjtölne pénteken, mondjuk kenyéren és vízen, vagy csak nagyon keveset enne, biztos, hogy átélné mondjuk az éhezésnek a problémáját, de mivel, hogy ezek nincsenek meg a hétköznapjainkban, ugye a hitéletünkben sem, éppen ezért nem is éljük át az éhségnek az érzését, és ezért nem motivál bennünket Jézusnak ez a felhívása, hogy adjál az éhezőnek, ő néha, amikor kedvem van, úgy irgalmasságból adogatok nekik, aztán utána meg elfelejtjük őket, mert hát oldja meg menjen dolgozni, meg stb. Ami egy részből természetesen igaz, de azért úgy csökkenti bennünk az együttérzést, hogyha nem tapasztalom meg, hogy miben is kellene együtt éreznem. Tehát egy nagyon érdekes dolog ez. Ugyanis a mai gyerekek, akik távol vannak a hittől, és a mai családok, mai szülők, akik távol vannak a hittől, ugye egyszerűen érdektelenek maradnak ezen a téren, nem is tudják ezt megadni. Tehát mennyire érdekes, ugye láthatjuk, hogy mennyire összefügg a hit, ugye a hétköznapi életünkkel, hogyha hiányoznak a hitnek a cselekedetei, ugye nagyon sok lelki szegénységet érünk át, ugye amit nem érzünk szegénységnek, mert aki nincs közel ilyen formában ezekhez a tanításokhoz, hát ő nem szegénységnek érzi, de viszont aki meg közel van a hithez, és mi átéljük, nekünk ez fájdalmas ugye látni azt, hogy ezek a gyerekek mennyire érdektelenek az étellel kapcsolatban. Tehát ugye itt a kulcs, hogy ha az Isten kegyelmét megkapjuk a hit által is, és megtapasztaljuk, hogy mit is jelent az étel, teljesen másképp állunk hozzá egész életünk folyamán. Tehát aki mondjuk olyan családban nőtt fel, ahol nem volt szégyen az étkezés előtt imádkozni, ahol nem volt szégyen hálát adni, vagy esetleg nélkülözni is néha, azok sokkal érzékenyebbek, mint a mai napig azok iránt, akik ugye ma is éheznek és nélkülöznek. Van feladatunk bőven az étel szentségével kapcsolatban, és azzal is, hogy hogyan állunk hozzá mi az ételhez, és mi az, amit megteszünk annak érdekében, hogy Jézusnak ezt a kérését, hogy az éhezőknek adjatok enni, teljesítsük. A második, a szomjazóknak italt adni. Ugye, hát sok mindenre szomjazik a világ, azt látjuk, és ugye vannak, akik ezt azért nagyon sűrűn gyakorolják, hogy a szomjazóknak italt adnak, csak egy kicsit rossz értelmezésben. Ugye nyilván az alkoholfogyasztás Magyarországon ma ugye elég nagy problémát jelent. Na hát ez az a pont, amit ugye a fiatalok is egészen gyakran gyakorolnak, ugye tehát az irgalmasság cselekedetei közül, csak ugye általában saját magukkal irgalmasak, ugye mert adnak bőségesen inni saját maguknak, ami szintén szomorú, ugye végignézve ott nálunk a környékén, a plébánia környékén, az utcát úgy hétvégén, hogy milyen nyomok maradnak ott, illetve hát mit művelnek ott azok a nem 20 évesek, hanem ilyen 15-16 éves lányok és fiúk, akik ugye egész éjszaka ott bóklásznak tömegével a parkban vagy a téren, hogy milyen állapotban vannak, hát ugye ez is szomorú. Ugyanúgy beszélhetünk itt is arról, hogy a víznek, a folyadéknak ugye szintén a szentsége az teljesen kihalt a mai világból. Én emlékszem a gyerekkoromban, csak hogy én is így idézgessek a régmúlt időkből, hogy a gyerekkoromban, hogy a nagyszüleimnél ugye ott nem volt ilyen központi vízhálózat, tehát azt jelentette ez, hogy a vizet vödörrel hordtuk a kútról. Ráadásul ugye ez egy falusi probléma, hogy a mi udvarunkon lévő kút az agyagos volt, tehát a vize sárga volt, nem volt jó mosásra, nem ittuk meg, hanem azt csak úgy lehetett használni, hogyha előtte fölforraltuk, és utána szépen kitisztítottuk, tehát ez nagy procedúra volt, úgyhogy csak az állatokat tudtuk belőle megitatni. Ugye nekik éppen jó volt, hogyha leszállt az aljára ez a sárga valami, de hát ugye ebből nem tudtunk, csak időnként volt teljesen tiszta, de legtöbb esetben nem. Tehát mindig el kellett menni a szomszédba, olykor 5-6 házal odébb, mert nem volt éppen kút a szomszéd udvarán, és a 10 literes vödrökbe nagymamámmal hordtuk a vizet haza. Tehát ez volt mindennapos programunk, ugye reggel kezdtük, aztán elhasználtuk a vizet, akkor délbe is kellett menni, aztán délután, és hogyha mosás volt, akkor gyakorlatilag egész nap hordtuk a vizet, mert egyik vödörrel a fazékba, amit felforraltunk, a másikat a tálba, hát szóval érdekes helyzet volt. Megtanultam értékelni a vizet, az biztos, mert nem azt mondom, hogy nem lehetett a vízzel játszani, mert nyilván fürdeni kellett, nyáron azért gyerekként szórakoztunk, de annyira megvolt az, hogy most mennyit igyunk, mennyiből főzzünk, mennyit használunk a mosásra, ugye a saját magunk érdekében is, hogy ne kelljen menni fél óránként vízért, mert ezt nem bírta senki. Ugye már nagyszüleim is mondjuk idősebbek voltak, most az, hogy miattunk hordják a vizet, mert mi ellocsoljuk a vizet, ugye hát az nem lehetett. Tehát tudtuk azt, hogy fiam, most ennyit iszunk, ennyiből főzünk, ennyiből mosunk, mert ennyi víz van. És hogyha esett az eső, akkor meg még inkább be kellett osztanunk, mert akkor minden kút sáros volt ugye az esős időben. Tehát nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy hogy osztjuk be a vizet. Vagy nagyon sokat kirándultunk például, ez is emlékszem, hogy nagyon sokszor nevelt a vízfogyasztás, hogy cserkészkedtünk, és ott adtak egy-egy üveg vizet, és azt be kellett osztanunk mondjuk éjszakai őrség idejére, vagy kirándulásra, vagy gyalogtúrára, és nem volt forrás, nem volt víz, tehát azt jelenti, hogy ha nem akartunk kiszáradni, ugye mondjuk a nyári melegbe, úgy osztottuk be a vizet, meg nem locsoltuk egymásra, hogy tényleg mindenkinek jusson. Manapság ugye ez is egy olyan, azt is látom sokszor, hogy megveszik ugye a gyümölcsleveket a gyerekek, vagy akár felnőttek, és ott áll, aztán kiöntik, ugye, tehát szóval ez is olyan borzasztó, hogy ugye ezzel sem tudunk most már bánni. És a folyadékaink, ugye a minden folyadék, amit mondjuk használunk, a víz, ugye mondjuk a gyümölcslevek, vagy a tej, tehát hagyjuk megromlani, hagyjuk ugye elértéktelenedni, azért régen ez is mekkora áldozat volt mondjuk a tej, hogy ugye meg kellett fejni a tehenet, hogy mekkora érték volt, hogy valaki ebből élt, és azt a nagyon kis apró pénzt összegyűjtötte. Tehát manapság ugye ezzel se tudunk bánni, és Jézus erre is hív, hogy a szomjazónak italt adni. Ugye, tehát itt is meg kell keresnünk azokat a forrásokat, hogy hogyan tudunk víz szentségével is bánni. Ugye, tehát ez a, sokszor halljuk most ugye Ferenc pápától, de ugye a világi vezetőktől is, hogy mennyire fontos a természetvédelem, a teremtésvédelem, hogy ne folyjon állandóan a víz mondjuk a csapon, vagy a zuhanyzóban, tehát hogy tanuljuk meg a vizet úgy használni, tehát rendeltetésszerűen használni. Ugye mennyire fontos ez, vagy az eső, ugye, hogy mennyire bánunk jól a természettel, hogy mondjuk mennyire szennyezzük a természetet, ami által ugye elég káros víz juthat vissza az esővel. Tehát hogy erre is hogyan tudnánk odafigyelni. Nem tudom, hogy neked esetleg van-e ilyen tapasztalatod, vagy élményed mondjuk így a vízzel, vagy hogy mit jelent a víz maga az életünkben.
Hát nekem csak egy negatív tapasztalatom, a saját magam, hogy nagyon szerettem zuhanyozni, úgyhogy folyattam magamra a vizet, ez sajnos örökölte is valaki a családban, és azért ezért mindig kaptam, és ezt elmondták, amit most te. Tehát, hogy azért ez sem játék, és ez sem a pazarlás tárgya, tehát a víz sem. Mondjuk mi egyébként nem iszunk otthon gyümölcslevet, meg egyéb ilyen üdítőket, hanem inkább vizet és tejákat, gyújtejákat, úgyhogy nem ízesített, nem az ízélmény miatt. Mert ugye a fiatalok ugye általában ezért veszik a gyümölcsleveket, tehát hogy víz az már nem érték nekik egyébként. Tehát amikor mondom, hogy igyanak vizet, esetleg rosszabbul van valaki, vagy meleg, vagy évnyitón, vagy bármi, hát a víz az már nem segít.
Igen, tehát ugye a víznek a szentsége, tehát a Biblia alapján a víz az életnek a jelképe, ugye? Ezt a Bibliából sokszor kiolvassuk, hogy csak ott van élet, ahol van víz. Ugye számtalan ilyen történetünk van a Bibliában, hogy a víz az mennyire az életet hordozza, pozitív és negatív értelemben is, hiszen olvasunk olyan helyzetekről, amikor a szomjúságtól vagy a haláltól menti meg az embert a víz, és olvasunk olyat is, amikor a víz a halálnak az okozója, mint például az özönvíz, ami elmosott embert, állatot, házat, mindent, ami az útjába került, és ezt látjuk ma is, hogy a világ egyik része szomjazik, ugye mert nincs egy csepp víz, amit megihatna, a világ másik részén pedig ugye pusztítanak az árvizek, meg a tengerek, meg a mindenféle természetszennyezés következtében abnormális módon érkező viharok meg esők. Ugye tehát a víznek van ez az egyik értelme. Mivel hogy a víz az élet jelképe, ezért ugye lelki értelemben is ugye fel kell tennünk a kérdést, hogy ki ma a szomjazó? Kik azok, akik ma szomjaznak? Hát talán sokféleképpen válaszolhatunk erre a kérdésre, hogy kik ma a szomjazók?
Igazából mindannyian azok vagyunk szerintem. Tehát én is szomjazok. Nyilván kevesebb szer, mint mondjuk olyan, aki még nem ismeri Istent. De ők mindenképpen. Tehát a szeretetre való szomjazás elsősorban az, ami a világban van szerintem. És én nyilván az én életemben is elő-elő fordul. Vannak olyan mélypontok, de azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége, mivel ugye nem találják Istent, nem ismerik, és nem is találják az életükben, nagyon sokan rossz helyen keresik, ezért csak szomjazzák a szeretetet, és egyszerűen gyorsan csillapítani akarják, gyorsan, és akkor ugye mindenféle dologgal, ami mondjuk nem célra vezető, tehát ők szerintem az igazi szomjazók, én azt gondolom.
Így van, tehát nagyon sok embert ugye a bűn eltávolít az Istentől, és ezért az emberek manapság nem is tudnak örülni. Tehát nagyon sok szomorú, lelki beteg ember, lelki szomjazó ember van, vagy mint a samáriai vagy szamáriai asszonyakről a Bibliában olvasunk, és Jézus azzal ad neki inni, hogy a lelki szomjúságára válaszol. És ez az asszony úgy tér haza, hogy már nem szomjas. Ez is egy fontos, amikor az irgalmaság cselekedeteiről gondolkodunk, hogy a testi, fizikai szomjúság mellett, vagy az éhezés mellett, gondoljunk a lelki éhezésre, a lelki szomjúságra. Kik vannak körülöttem, akik lelkileg szomjasak? Hogy az irgalmasság cselekedetei erre is tanítanak, hogy ne legyünk önző emberek. És mindennek, ami a Bibliában erről szól, ugye mindennek ez a célja, és ez a legfőbb célja, hogy tanít arra, hogy szeressük a másikat, tanít arra, hogy figyeljünk a másikra, tanít arra, hogy fontos a másik. Az irgalmasság cselekedeteinek az első részét itt befejezzük, ugye az étkezésről és a folyadék fogyasztásról és az étkezés szentségéről és a víz szentségéről, a testi és a lelki éhezésről szóló kis beszélgetésünket. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen az estén, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, és keressék azokat, akik fizikailag és lelkileg éhesek és szomjasak, és tegyenek meg mindent azért, és tegyünk meg mindent azért, hogy oltsuk a világnak a fizikai és a lelki szomjúságát. Talán ez a legszebb feladatunk és a legnemesebb küldetésünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Az összeállítást Gyankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.